Kivonulunk Egyiptomból, Isten elbocsátja népét a szolgaságból. Megyünk az ígéret földjére.
Utazás az ígéret földjére. Ladislav Fuchs regénye folytatásokban. Hetedik rész. Az előző részek tartalmából.
Ez a hajójuk. Abból indulunk ki, hogy az út egy hétig tart, és ha kissé korlátozzák az igényeiket, akkor célba érnek. Ezt az egyetlen lehetőséget nyújthatjuk önöknek. Ne felejtsék el, hogy keleten háború fenyeget bennünket Lengyelországgal. Azt se felejtjék, hogy nincs átutazó vízumuk, tehát az utat csak a folyón tehetik meg. Sehol sem szabad kikötniük. A Fekete-tengeren angol hajóra szállnak, és az elviszi önöket Isztambulba. Honnan oda mehetnek, ahova akarnak.
Szóval, megyünk új életet kezdeni. Egy munkában leért élet után, öregkorunkra. Sohasem hittem volna, hogy ez megtörténhet.
Isten kivezet bennünket Egyiptomból. Isten meg akar menteni bennünket a pusztulástól. De ezek az emberek úgy ülnek itt, mint a kiránduló hajón ülnének. Nem tudnak semmit.
Lehet, hogy pár év múlva, ha már ott leszünk, mosolyogva fogunk visszagondolni erre az útra. Emlékszel mondjuk majd, amikor a Dunán hajóztunk egy kompon, nem voltak fürdőszobák, nem voltak kabinok, ponyva alatt főztünk, padlón aludtunk, és így ment ez egy egész héten át. Na de kibírtuk, és most itt vagyunk. És leszámítva azt a kis fáradtságot, nagyon szép volt az út.
Valami nincs rendben, leállt a motor. Csak egy kis időre akarunk kikötni. Kitisztítjuk a motort, és megyünk tovább.
De amikor a hajó már csak nem érintette a partot, egész kard erdő nőtt ki belőle, meg puskák. A maga tehetetlen hajó egy keskeny ágba siklott, és megfeneklett a füves, homokos, köves parton.
Rabbi úr, ez itt valóban a paradicsom. Az igazi érintetlen természet.
Gyönyörű hely ez, de sokáig nem maradhatunk itt. Hiába a természet nyers az emberhez. A mi fajtánk a konzervhallal és a palackozott borral valahogy jobban elboldogul.
Amikor korán reggel fölébredtek, látták, hogy a víz csak nem egészen eltűnt a folyó ágmedréből.
Egy darabon tolni kell majd a hajót. Nem messze innen egy másik ágban, abban több víz lesz.
Meg kell menekülnünk, nem veszhetünk itt.
Minél előbb el kell érni a folyót.
Menekülünk innen, mert itt nem élhetünk, pedig maga azt mondta Kerstorf úr, hogy ez a paradicsom.
Az emberek nem észlelték a csendet, mint ahogy előbb nem hallották a madárdalt sem. Csak a nádas felriasztott lakóinak a kiáltására figyeltek fel néha-néha. És a félhomály meg a szürkülő ég sem tűnt föl egyelőre senkinek. Sőt, még a kimerültségüket se vették tudomásul, és azt sem, hogy csöpög róluk a verejték. Noha a nádasban olykor-olykor megpihentek. Ez a béketűrés az elszenvedett gyötrelmek után valóságos csoda volt.
Mindjárt ott leszünk az ágnál. Nem sokára vizen leszünk. Fölülünk és megyünk. Mit gondol Szegyler úr? Milyen messze vagyunk még a medertől?
Mindjárt kiérünk a szélesebbik ágba, és onnan már mehetünk motorra.
De működik-e majd a motor?
Persze, hogy működik. Werner megjavította.
Meg se állunk éjszaka, hogy minél messzebbre jussunk. Nagyon sok időt vesztettünk.
Nem kapcsolja ki a motort éjszakára? Szegyler úr, remélem elég lesz a benzinünk.
Hadd dolgozzon a motor teljes erővel. Akkor reggeli 200 kilométert is megtehetünk. Pár nap múlva a tengeren vagyunk.
Ha újra a folyón leszünk, akkor rendesen meguzsonnázunk, hiszen ma még nem is ettünk.
Nem ettünk. Vajon szegény Robert evette?
Meg szeretném kérdezni, Szelma asszony, ki az a Robert, akit Klára asszony annyit emleget, valami rokon?
Dehogy, kutya.
Még 10 méternyit mentek előre, aztán a hajó orra a zászlóval áttört a nádas szélét szegélyező bokrokon, és a szélesebbik folyóág sekély vizére futott. Kerstorff úr a rabbira pillantott, és csúnya fintort vágott. Az emberek itt újra észlelhették, mennyire füllett a levegő. A szabad ég alatt a forróság elviselhetetlen volt. Most, ahogy kiértek az árnyas nádasból, föltűnt nekik a szokatlan csend is. Sehonnan sem hallatszott madárhang, sehol sem moccant semmi, csak a szúnyogok keringtek tovább csapatostul a vízszíne fölött. Mintha átokült volna a természeten. És most észrevették a különös félhomályt is. A víztükre nem fény lett, szürke fátyol takart mindent. És most végre fölfigyeltek az ég színére is. Az is szürke volt, és percről percre sötétedett.
Esni fog.
Márta, ugye kéznél van a gyógyszeres kazetta? Csak a vihar ne legyen.
Vihar?
Vihar lesz.
Megvárjuk, amíg átvonul.
Nem várjuk meg, rabbi úr. Mire idején régen a folyón leszünk.
A hölgyek itt talán nem mernek átgázolni. Szálljanak fel a kompra, majd áthajózzuk őket. Gyorsabb is lesz így. Ha kitör a viharra, kifeszítjük a ponyvát.
Nem lehetne bekapcsolni a motort?
Itt még nem. Túl sok a vízi növény. Még egy kicsit tolni fogjuk a hajót, a víz csak térdig ér.
Fölsegítették a nőket a hajóra, és azok odagyűltek a málha és az összerakott nyugágyak és ládák köré. Seidler úr elsőnek lépett a vízbe a hajótatja mögé. Hans, Wilhelm és Wolf követte. Aztán Festán bankigazgató úr, Breitenbach nagyiparos és Kerstorff gyártulajdonos következett.
Úszónadrágot kellett volna fölvenned, Sigmund. Teljesen tönkreteszed a nadrágodat.
Utolsónak, fekete ruhában, fekete kalapban a rabbi lépett a vízbe. Kezüket nekitámasztották a hajónak, és a hajó megmozdult. A kis folyóág feneke síkos volt, úgyhogy csak lassan haladhattak, de haladtak. A hajó a horogkeresztes zászlóval az orrán és az asszonyokkal a tatján hangtalanul siklott a vizen, amelynek felszínén tóvirágok nyíltak. S fölötte, a füllet csendben, egyre sötétebbé vált a világ. A szürke, magas ég alá sötétkék felhők úsztak.
Még jó, hogy van másik öltönyöd ebben a zsákban, amelyiken ülök, Sigmund.
Csak nyugalom!
Nyugalom! Csak nyugalom, mindjárt odaérünk.
Márta, kérem, adja ide a tablet.
Ha esni kezd, fiúk, akkor feljöztök a hajóra.
Ha esik, akkor a vízben a legjobb.
Itt a vihar, sietünk.
Csak belénk ne üssön a villám.
Nyugalom!
Sötétkék felhők teljesen elborították az eget, és a szél felerősödött.
Húzódjanak a ponyva alá!
Jaj!
Terítse magára a szvettert, anyuka!
Ára! Tudod, hogy hová csomagoltad a Rembrandtot? Vigyázz, hogy ne érje víz!
Selma, a van a recept, vigyázz, nehogy elveszjen, ha cintázol!
Várjon, művésznő, segítek! Terítsük rá ezt a pokrot a lemezekre és a gramofonra!
Köszönöm!
Nem kell félni, seké a víz, hiszen tudj!
Mindenki vászol fel a tudtajra és húzza magára a ponyvát. Már nem tudjuk kifeszíteni, túl nagy a szél. A pontjász! Húzzuk alá a csomagokat is!
Sigmund! Vilácsad!
Vászlalak!
Csupa víz van!
Jöjjön, rabbi úr, segítek! A kalapja! Itt van!
Elszabadult a villámok cikáztak keresztbe az égen, egyik mennydörgés a másikat követte, és a felhőkből patakokban zuhogott a víz, jégdarabokkal keverve. Festenné asszony elájult, amikor arcát és nyakát elborította a víz. Kerstorffné asszonyt hideglelés rázta, kiáltani akart, de a szél és a jégeső belé folytotta a hangot. Rosa Salinger tenyerébe temette arcát, vonaglott a sírástól, és könnyei, gyűrűs ujjai között a testével védett gramofonra és lemezekre peregtek. Moses Asher vesszőkosarával a lábánál a lócán ült, kissé távolabb a ponyvától a szabad ég alatt, és a víz patakokban ömlött végig rajta. Seidler úr a szélvészben és a jégesőben a bódéhoz tántorgott, talán a benzin miatt aggódott. Aztán a hajó vízzel telt, és lassan, lassacskán
süllyedni kezdett. És vele együtt minden, ami nem fából volt. Süllyedtek a takarók, a ponyva, a táskák, a bőröndök, dobozok, a zsákok és az ember. Festán úra már víz alá merült nagy táskából kirántotta az aranykeretes képet és a gyógyszeres kazettát. Kerstorff gyártulajdonos úr a zsákot kötelét rázgatta. Rosa Salinger kétségbe esetten szorongatta a gramofont és a lemezeket a vízben, és megpróbálta elkapni a retikulumot. Aztán néhány táska magától kinyílt vagy fölszakadt, és a víz felszínén egy percig a legkülönfélébb tárgyat tömkelege kavargott. Aztán minden süllyedni kezdett a hajó feneke felé. Ingek, harisnyák, ruhák, cipők, sálak, kesztyűk, kendők, csatok, kékfehér porceláncserepek, aranyvillák, kések, kanalak, főzők, üstök, konzervek, tükrök, tégelyek, fazekak. Az emberek egyik kezükkel belefogóztak a padba, az evezőkbe, a székbe, a nyugágyakba, az asztalba. Másik kezükkel a félig üres táskákat, bőröndöket ragadták meg, de a szél mindent kitépett a kezükből. A szétázott zacskóból cukor, kávé, tea, zappehely, uborka, makaróni szóródott a vízbe. A hullámokon néhány virágmintás fehér doboz táncolt. A dobozok közt hímző rámán egy sárga virág. A szélvésztől és jégesőtől űzött embereke kavarodás közepette, kétségbeesett erőlködéssel törtettek a záporverte vízben, az iszabban, hínárban, gyökerek és indák között, a homályba vesző part felé. Hajnalra szétszakadoztak a felhők, és amikor előbújt a nap, iszapos, sáros, lerongyolt emberi roncsok feküdtek a szétázott parton. Három fiú és egy fiatal lány nátszárakkal és hínárral véresre horzsolt testükön. Egy nyúlánk fiatal férfi és egy karcsú fiatal nő vérző homlokkal. Egy sovány, idősebb ember világos öltönyben, amelynek talán egykor kockás mintája volt, és kötelet tartott az egyik kezében. Egy halálsápadt asszony feküdt mellette, papírfoszlányt szorongatva a tenyerében. Mellette egy másik asszony feküdt, sötét ruhában, szvetterben. Egy idősebb férfi egy angyalt ábrázoló képet és egy vörös keresztes dobozt tartott a kezében. Néhány lépésnyire tőle két ember feküdt egymás mellett, egy testes férfi meg egy kövérkés asszony. Ujjai görcsösen belemélyedtek az iszabba, arcuk pocsolyában nyugodott. Egy riadt tekintetű nő kiszakadt, rövid bundában, kideríthetetlen színű virágmintás ruhában, csapzott, iszapos hajjal valami tölcséres dobozt, egy korongot és egy kis üveget szorította melléhez. És mögöttük, fekete ruhában, fekete kalapban, egy ősszakállú ember állt, vessző kosárral a lábánál. A megduzzadt vízű folyóág közepéből egy megfeneklett komp emelkedett ki bódéval és fémvázzal a közepén, és horogkeresztes zászlóval az orrán. A víz felszínén növényszárak között ládák, evezők, nyugágyak, vizes és benzines kannák és egyéb tárgyak úsztak. Kettőt közülük partra vetett a víz. Az egyik egy francia folyóirat volt, tele elegánsan öltözött nőkkel, a másik egy kék papírba kötött, átnedvesedett tankönyv.
Elhangzott Utazás az ígéret földjére. Ladislav Fuchs regényének 7. részét hallották.